Említettem nektek, hogy ma Isten vezetéséről lesz szó, és az Isten vezetésén belül is egy olyan történet lesz velünk, amiben egy jel kérésről olvashatunk majd. De mielőtt felolvasnám az igét, így engedjük bele egy kicsit magunkat úgy a témában, hogy akár, hogyha nem vagy keresztény, vagy Istent keresed, vagy valamilyen oknál fogva így itt vagy az Isten tiszteleten, neked is lehet véleményed arról, hogy mit lehet a jelekből érteni. Én ezzel gyakran találkozom olyan embereknél, akik amúgy így keresik Istent, vagy valamilyen kérdésük van az élethelyzetben, hogy úgy keresik a jeleket. Múltkor mondta nekem valaki, hogy az univerzum küldött neki egy jelet. Így visszakérdeztem egy viccesen, hogy ez ilyen rádiójel a mély űrből, vagy mi, de aztán nem erre gondolt, hanem hogy valami úgy alakult, hogy az számára kedvező volt. És valószínűleg, ha pedig keresztény vagy, akkor megvan a véleményed a jelkérésről. Meghatározza azt, hogy milyen gyülekezetben nőttél fel, vagy miket olvastál, vagy miket tapasztaltál erről. És ez egy egész széles spektrum is lehet. Vannak közöttünk lehet, akik azt mondják, hogy hát ez a jelkérés, ez egy rizikós dolog, aki igazán hisz, annak nincs szüksége jelekre, ez ilyen gyermeki dolog, tehát így a hitünk elején kérjük a jeleket, hogy megerősítsen így Isten. Egyszer emlékszem, egy ifis társunk kért egy jelet Istentől, mert nagyon félt, hogy Isten így nem szereti őt, hogy nem tudom, és eltűnt a kulcsomója, és azt mondta, hogy Uram, legyen az a jel, hogy megtalálom a kulcsomómat, és akkor tudom, hogy szeretsz engem, és pont megtalálta a kulcsomóját. De mondtuk neki, hogy te mindet volna, nem találd meg a kulcsomódat, mert attól még az Isten szeret, de neki ez mégis azon a hitfejlődési szakaszon egy nagyon fontos dolog volt. És az is lehet, hogy közöttünk többen élnek rendszeresen azzal, hogy konkrétan kérnek és kapnak Istentől jelet. Na hát ebben a témakörben mozgunk most, és így bocsátjuk bele magunkat Gedeon történetébe. A Bírák könyve 6. részében van leírva ez a történet, és még mielőtt felolvasom az igét, hadd mondjak egy picit arról, hogy mi történt előtte, hogy jobban értsük. A Bírák korában egy olyan időszak van Izraelben, mikor még nincsen király, és a népet, a törzseket olykor egy karizmatikus vezető fogja össze egy éles helyzetben, akár amikor megtámadják az országot, vagy valamilyen oknál fogva Isten kirendel egy felkent vezetőt, egy olyan személyt, akire hallgatnak, akinek tekintélye van, és ő vezeti a népet a harcba, ő az, aki megmutatja az Isten vezetését, ugye ilyen például Sámson, és ilyen lesz Gedeon, akiről most itt olvasni fogunk. Gedeon történetének az előzménye az, hogy Izrael egy béke időszakban él, egy nagy jólétben, és ebben a jólétben elfordulnak Istentől. A Baált imádják, a termékenység Istent, és ebben a helyzetben egy külső támadás jön, egy Midian nevű nép megtámadja őket, és uzsorát szed, és elég komoly veszélyben vannak, és ebben a helyzetben Isten Gedeont hívja el, hogy ő legyen a népnek a vezére. Első lépésben lerombolja az apjának a Baál oltárát, ami egy nagyon kemény húzás volt. Kivágott egy ilyen szent fát, meg lerombolt egy oltárt, ami miatt majdnem megölik, és ezek után pedig hadba hívja a különböző törzseket, hogy kiálljanak Midian ellen. Még annyit talán, hogy nagyon kevés emberrel, majd egy óriási tömeg ellen. És ebben a helyzetben, egy eléggé kiélezett szituációban, miután már adott egy jelet Gedeonnak Isten, mégis a következőt kéri tőle. Bírák 6:36-40-ig olvasom. Ekkor Gedeon azt mondta Istennek: ha az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, ahogyan megígérted, akkor én most készítek egy fürt gyapjút a szérűre, és ha csak maga a gyapjú fürt lesz harmatos, az egész föld pedig száraz marad, akkor tudni fogom, hogy az én kezem által szabadítod meg Izraelt, ahogyan megígérted. Úgy is lett. Amikor másnap korán fölkelt, és kinyomkodta a gyapjú fürtöt, harmatot facsart ki belőle, egy tele csésze vizet. Gedeon azonban ezt mondta Istennek: ne haragudj meg rám, hogy még egyszer szólok, hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjú fürttel. Most maga a gyapjú fürt maradjon száraz, az egész föld pedig legyen harmatos. És Isten úgy tett azon az éjszakán. Csak a gyapjú fürt maradt száraz, az egész föld pedig harmatos lett. Nem tudom, hogy belőletek mit vált ki ez a történet először, de így úgy elképzelem, hogy így, hát mit szadott ez Isten, hogy mit variál ez a Gedeon? Tehát nem volt elég az első. Még lehetett volna esetleg azt, hogy a gyapjúfűnek a fele legyen száraz, a fele megvizes, vagy nem tudom, miket lehetett volna még kérni. De tényleg így szinte számomra legalábbis vicces, ahogy a történetben így fokozódik a helyzet. Azt mondják egyébként az akik annak a kornak, vagy közegnek, vagy az éghajlatához értenek, hogy az, hogy reggel a harmat úgy csapódik le, hogy a gyapjúfürt vizes, meg a környezete is, és a kora reggeli, vagy a reggeli napsütésbe felszárad a közege, de a gyapjúfürt vizes marad, az természetes. Tehát az a fizika, meg a törvények szerint, az oké, az ilyen. Tehát elsőre egy olyan jelet kért, ami szokott lenni. De a másodszor ez lehetetlen. Tehát olyan nincsen, hogy a gyapjú száraz marad, és a környezete meg vizes. Tehát, hogy ott ez egy egyértelmű isteni beavatkozás. Ez is érdekes lenne, de hát sose tudjuk meg lenne kérdezni, de mondta, hogy miért nem a másodikat kérte elsőre. Értitek, az egy teljesen biztos jellet. Szóval, hogy ilyen fontolva halad erre, ezt mondják így Isten felé. Három dologról szeretnék beszélni itt a történet kapcsán. Az első az az, hogy mi volt Gedeonnak a közege, ami rá is hatott, amiben ő jelet kér Istentől, mert azt hiszem, hogy amikor van egy ilyen kérdésünk, hogy hogyan vezet Isten, és valahogy szeretnénk magunknak is egy megnyugtató választ kapni, akár egy konkrét élethelyzetben, hogy hogyan érthetjük jól az Isten vezetését, akkor nem húzhatunk oda egy bibliai történetet, hogy hát ilyen egyszerűen, hogy Gedeon jelet kért és kapott, akkor lehet jelet kérni, akkor én is kérek jelet. Ennél picit ez egy összetettebb dolog, tehát meg kell értsük, hogy mibe volt Gedeon. Aztán utána azt, hogy hogyan is érthetjük az ő jelkérését, és aztán utána pedig egy kicsit kitágítom a témát arról, hogy hogyan vezet Isten, és egy picit a bibliai összefüggéseket a jelkérésről. Ezt szeretném veletek megosztani. Egy bibliai történetet és egy bibliai szereplőt akkor tudunk minél inkább jól érteni, ha minél inkább értjük azt, hogy mi minden hatott arra a szereplőre, és a mi minden alatt persze egy csomó mindenről fogalmunk sincs. Nem tudjuk konkrétan egy csomó részletről, hogy volt. De hogy Gedeon nem egy olyan szabadító, és a bírák könyve nem úgy működik, hogy Isten, látva a nép nyomorúságát, így egy ejtőernyőst bedob kívülről, hogy küld egy ilyen külső szabadítót, aki megoldja a helyzetet, hanem egy olyan embert használ, aki ott nő fel, akire hatnak annak a kornak a sajátosságai, aki a korának a gyermeke, aki izraelita, aki akkor élt, és magába szívott mindent, ami őt körülvette. És higgyétek el, hogy Gedeonnak ugyanolyan nehéz lehetett ezeket a dolgokat átélnie, és nem hiszem, hogy miközben az apja Baál oltárát rombolta le, meg vágta ki ezt a szent fát, akkor nem rettegett attól, hogy ebből mi lett, mert tudta, hogy ennek a népnek itt most ez nagyon fontos, és ő érszakat csinálja ráadásul, mert tudja, hogy ebből nagyon nagy baj lehet. Három dolgot hadd emeljek ki a Gedeon közegéből, ami az ő belső világát és működését és gondolkodását is meghatározhatta. Az első, hogy amint már említettem, Izrael egy olyan időszakban van, amikor egy nagy jólétből, egy nagy biztonságból, egy nagy bizonytalanságba kerülnek át. Egy hosszú időn keresztül tartó biztonságból, egy olyan időszakba, amikor a külső támadás eredményeként, vagy ezt így mondjuk, hogy egzisztenciális fenyegetettségbe kerülnek. Ez körülbelül olyan, nem tudom, hogy ti hogyan éltétek ezt meg, de amikor kitört 2022-ben a szomszédos országunkban a háború, és mondjuk már voltak olyanok, akik nem emlékeznek a délszláv háborúra a 90-es évek elejéről, akkor az, hogy így békébe élünk, és így a szomszédban potenciálisan egy fegyveres konfliktus, ami akár eszkalálhat ránk is, akkor én nagyon sok emberen éreztem, és a fiatalokon különlegesen, hogy így kicsúszott a lábuk alól a talaj. Tehát a biztonságból, az alapvető biztonságból egy alapvető bizonytalanságba csúsznak át a történések. És tényleg nem lehet tudni, hogy mi fog majd történni. És ebben a bizonytalanságban a kézzel fogható bálványisten helyett Isten azt mondja Gedeonnak, hogy vágd ki a szent fát és rombold le a Baál oltárt, és én leszek veled, a mindenható Isten, akinek amúgy feláldoz egy bikát, de hogy aki nem megfogható. Tehát gondoljátok el, hogy előtte biztonság volt, és volt egy megfogható Isten. Még akkor is a bálvány, de az embernek amúgy van egy ilyen igénye, hogy ott van, jelen van, látható, meg kicsit talán kontrollálható is, gondolták ők. És ehelyett az élő Istent kellett imádniuk, aki nem látható, aki kiszámíthatatlan abban az értelemben, hogy nem lehet neki megmondani, hogy mit csináljon. A kézzel fogható helyett a megfoghatatlan felé kellett elmozdulni. Szóval olyan, mintha Isten azt tenné először, hogy mintha még növelni a bizonytalansági szintet. Értitek? És a harmadik, ami a közegben ott volt, és ami Gedeonra is hatott, hogy Isten úgy készíti el a szabadítást, hogy nem lehet tudni, hogy mi fog történni. És ugye általában egy hadvezér jó esetben azért valami dolgot kontrollál. Például mondjuk meghatározza a seregnek a számát, stratégiát, kiadja a parancsokat, ez meg ez. Ehhez képest majd az van, hogy Isten irányít, és Gedeonnak le kell követnie Isten vezetését, ami emberileg totál logikátlan, és nagyon-nagyon nehéz. Ezért a kontroll helyett egy teljes elengedés és egy rábízás lesz, amit Gedeonnak majd tennie kell. Mert az Isten szabadítása az ajándék. És ezt meg kell tanulnia a Gedeonnak, azt nem lehet előidézni, azt nem lehet csinálni. Szóval bizonytalanság, így összességében, egy megfoghatatlan, nem kézzel fogható Isten, valakinek, aki azért abban nőtt fel, hogy az apjának ott volt egy oltár, ami legalább megfogható volt, és a teljes elengedés és rábízás Istenre, amiben a kontrollt el kell engednie. Képzeljétek el, hogy ezekkel az eseményekkel sodródik Gedeon, és ezen a ponton akar egy kézzel fogható jelet Istentől. Milyen szép amúgy, hogy a gyapjú fürt elfér a tenyérbe, tehát egy szó szerint kézzel fogható jelet, és egy ilyen nagyon egyszerű dolgot, amire emlékeztetheti magát, hogy nézd, itt van ez a száraz vagy vizes, tehát hogy tényleg egy kézzel fogható dolgot. És én azért mondtam el ezt, nem azért, hogy magyarázzam, hogy amúgy oké, amit Gedeon csinált, hanem hogy meg kell értenünk, hogy ebben a helyzetben ez a jel neki rendkívül fontos. És az Isten cselekvéséről beszél. És ne felejtsük el, hogy Isten a leírt ige szerint egy szóval nem mondja, hogy ez rossz lenne. Nem mondja azt, hogy Gedeon, miért vagy te hitetlen? Ne légy hitetlen, hanem hívő, nem adok jelet. Nem mond semmit, nem teremti le. Nagyon érdekes ez azért, mert egyébként, így a második fókuszban, az írásmagyarázók, az igehirdetők, akik hozzányúlnak ehhez az igéhez, rendkívül sokféleképpen értelmezik ezt a történetet. És valaki felemeli Gedeont, hogy micsoda hit volt ez, és valaki azt mondja, hogy ez hitetlenség volt. Valaki azt mondja, hogy egyenesen kísértés volt, és Gedeon itt elcsúszott valami kísértésben, hogy ő itt jelet kér az Istentől. De amit szeretnék kiemelni, az az, hogy ami viszont elgondolkodtató a nagyobb bibliai összefüggésben, hogy a Szentírásban ugyanakkor valahol azt látjuk, hogy először hitre van szükségünk, és utána kapjuk meg a látás, a tapasztalás ajándékát, és itt ez a dolog valamilyen módon felcserélődött, hogy először akart valamit látni, hogy utána bizonyosságot nyerjen. De hát ehhez szerintem pedig tudunk emberileg kapcsolódni. Hányszor van az, hogy amúgy hitben járunk, de azt mondjuk, hogy Uram, kell valami megerősítés. Fel tudom idézni, amikor te régen cselekedtél, és szóltál, és igaz volt, és lehet, hogy van x darab történetem arról, hogy hogy vezettél, de a jelenben valami aktuálisra lenne szükségem. És ez teljesen érthető. Gedeon ebben a rendkívül beszűkült helyzetben és bizonytalanságban egy olyan jelet kap Istentől, ami erő lesz neki arra, hogy tudja rábízni magát az élő Istenre. Na de hogyan vezet Isten bennünket? Mit tanulhatunk a történetből, és egyáltalán ez a nagyon általános kérdés, ami a legtöbb embert érinti, aki Isten felé fordul, milyen válaszaink lehetnek erre? Az első, amit fontos kiemelni, hogy Isten alapvetően a református hitünk szerint kétféle módon jelenti ki magát. Az egyik az úgynevezett általános kijelentés, azaz, ha ránézünk a teremtett világra, és mindarra, ami körülvesz bennünket, a teremtett világ rendje, a benne lévő törvények, szabályszerűségek, a világ szépsége, az Isten cselekvése akár a múltban, egy csomó olyan dolog Istenre mutat, amiből lehet rá következtetni, hogy ő cselekedett és jelen volt, és ezek be vannak építve a teremtésbe. És van a másik, a különleges kijelentés, ami pedig az Isten igéje. Amikor megszólít az írott, a hallott, az írott ige, a testet öltött ige, és az úrvacsorai közösségben a látható ige, amikor az Isten megszólít, és konkrétan Krisztust kijelenti nekünk Isten. És amikor az Isten vezetését keressük, akkor valamilyen módon reformátusként, meg valószínűleg más protestáns felekezetként is, valahogy mindig az ige felé tolódunk, hogy szükségünk van igére. És ezen a vasárnapon arra hívlak, hogy ezt a kérdést is tedd fel magadnak, hogy amúgy ez így hogy van az életedben. Én nagyon sokat találkozom ezzel, hogy ez nagyon ki tud billenni valamelyik irányba. Akár abba az irányba, hogy görcsösen ragaszkodik valaki ahhoz, hogy amíg igét nem kap valamire, addig kb. Az utcára nem megy ki túlzás. Tehát, hogy így tényleg semmit nem, csak mindenre igét kell kapni. És a másik véglet pedig, hogy ilyen nagyon lazán kezeljük ezt, és így szelektálunk. És én pont ezért szeretem mondjuk a mindennapi bibliaolvasásban így a kalauzt, vagy valamit, amit így nem mi válogatunk, hanem így jön, így szembe jön, és így kitenni magunkat annak, hogy az Isten igéje megszólítson, és akár váratlanul elérjen bennünket azzal, amivel akar. Mert hogy azt gondolom, hogy a jelkérés egyáltalán nem bűn, nem rossz dolog, de soha nem cserélheti fel az Isten igéjét. És hát olyanra pedig nem kérhetünk jelet, ami az Isten igéjével alapvetően ellentétes. Múltkor beszélgettem valakivel, és pont egy ilyen helyzet volt, hogy valami nagyon nagy megerősítést várt Istentől, és kérte, és nem kapott, és azt mondtam neki, hogy mi van, hogyha azért nem kapsz Istentől jelet, mert ő így feltételezi, hogy megérted az igét. Tehát, hogy így elég lesz az ige, vagy hogy így az, amiben vagy, és hogy nincs, tehát, hogy nincs szükséged a jelre. És ezért meglepődött, és aztán utána ez a dolog néhány héttel úgy rendeződött az életében, és úgy elengedte, hogy lehet, hogy azért nem kapok valami extrát, mert megértem anélkül is. De hadd osszak meg egy saját példát megint. Egyébként Istennek van hatalma arra, hogy akkor is ad neked jelet, amikor nem kéred. Egyszer egy nagyon nehéz beszélgetéssel voltam úton, egy olyan emberrel, akinek elég nagy hatalma volt. És egy nagyon nehéz helyzet volt, élethelyzet, amikor konkrétan abban az időszakban, vagy azon a napon, amikor én mentem be erre a beszélgetésre, nekem felkészülten, és nem tudom, hogy kellett volna mennem, de én igazából rendkívül közönyös voltam, és ilyen fásult, és azt mondtam, hogy nem érdekel az egész, és az egészet vigye a fene már, bocsánat, tehát, hogy így mentem be, hogy nem érdekel, hagyjuk, legyünk túl rajta. És hallgattam a dicsőítést, ment a fülembe a zene, random dobálja fel a lejátszó zenéket, és egyszer csak jön egy dal, végigmegy, és a végén kezdem így kapizsgálni, hogy amúgy miről szól ez az ének? Újra lejátszom, angolul ment, és újra kellett figyelni a szövegére, és az ének arról szólt, hogy így emlékezz arra, hogy Isten Úr mindenek felett, ő a királyoknak a királya, és akkor van egy ilyen része az énekben, hogy ő Úr minden hatalmasság felett, minden fejedelemség, minden trón, minden tisztség, minden. Tehát, hogy így ő van így legfölül. És ebben az énekben benne volt mindaz, amiben abban a helyzetre szükségem volt. Hogy saját magamat is úgy tudjam elhelyezni, hogy én is az Isten uralma alatt vagyok, és az is, akivel éppen dolgom van. És ebben az volt a jel a számomra, hogy ez az ének áttörte a közönynek a falát, ami ott volt a szívemben. Nem kerestem Istent, nem voltam abban az állapotban, hogy erre képes legyek, értitek? És Isten ezen keresztül így átlépte ezt a dolgot. Félreértetetlenül és világosan. Nagyon hálás vagyok neki ezért, de azt is hozzáteszem, hogy és közben az is a valóságunk része, és ezt meg együtt hordozzuk, és együtt sóhajtunk Isten előtt, és kérjük a vezetését, hogy néha jó lenne, ha ez többször megtörténne, nem? Jó lenne egy olyan random lejátszási lista, amit Isten így használni szokott. Ha van egy ilyen, akkor szóljatok. És akkor azt úgy elindítjuk, és akkor úgy random szól. Ez nem mindig történik meg. De ezt azért hoztam példának, hogy akkor is kaphatsz úgy vezetést Istentől, amikor egyébként nem vagy abban az állapotban, hogy ezt elkérd. Amiről még mindenképp szeretnék beszélni nektek, az, hogy a jelkéréssel kapcsolatban van három olyan bibliai szakasz legalább, amiről szeretnék nektek röviden beszélni, ezeket fel is olvasom, mert fontos ezt így látótérben tartani, mert ezek mind kapcsolódnak ahhoz, hogy hogyan is vezet és hogyan szól az Isten. Az előbb beszéltem nektek röviden az általános kijelentésről, és képzétek el, hogy Isten beépítette egy jelet így a természet működésébe, az ő szeretetéről és hűségéről. Az 1 Mózes 9, 12-13-ban ezt olvassuk. Majd ezt mondta Isten, ez a jele a szövetségnek, amit én szerzek veletek, és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre. Szivárvány ívemet helyezem a felhőkre. Az lesz a jele a szövetségnek, amelyet én a világgal kötök. Az özönvíz után, tehát Isten azt mondta, hogy a szivárvány az ő szövetségének, az ő örök szövetségének a jele, hogy hűséges az emberhez, és szeretettel és irgalommal tekint rá, és ő az ő szövetségében gondolkozik. Főleg, ha x éve keresztény vagy, akkor lehet, hogy ez egy elcsépelt dolog neked, és ha látsz egy szivárványt, akkor azt mondod, hogy gyönyörű, mert te látod az égen kialakulni, hú de szép, de hogy ez megvan, hogy ez egy jel. Ez az örök szövetségnek a jele. És teljesen független attól, hogy vagy lelkileg, hogy mennyire vagy közel Istenhez éppen, hogy mit tettél, hogy mit nem tettél, független attól, hogy éppen hogy vagyunk. Ez az Isten szövetségének a jele, és mondhatnánk, automatikusan képződik. Én szerintem a Földön egyszerre, egy adott percben biztos, hogy valahol van mindig szivárvány, nem? Tehát így van egy csomó helyen eső, én azt gondolom legalábbis, nem végeztem erről kutatást, de hogy így én magamat is, amikor készültem, így emlékeztetnem kellett erre, hogy várok sokszor valami egyértelmű, vagy nagyon egyedi, vagy valami nagyon exkluzív vezetést az Istentől, és múlt héten is volt szivárvány például. És ezt azért mondom el, mert simán lehet, hogy vannak ilyen egyszerű jelek és emlékeztető dolgok, amiket Isten beépített a teremtésbe és a teremtett világba, és a legfelszabadítóbb ettől tényleg az, vagy ezzel kapcsolatban, hogy nem függ attól, hogy mi éppen hogy vagyunk, vagy kik vagyunk a történetünkben. A második, amit szeretnék behozni, az az, hogy Jézustól is kértek jelet a farizeusok és az írástudók, és elég keményen elutasította őket, Máté 16, első 4 verse. A farizeusok és szadduceusok odamentek, hogy kísértsék őt, hogy mutasson mennyei jelet nekik. Ő azonban így válaszolt nekik, amikor esteredik, ezt mondjátok, szép idő lesz, mert vörösödik az ég, reggel pedig ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutatók, az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. E gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik nekik más jel, csak a Jónás próféta jele. Ezzel ott hagyta őket, és elment. Nem nagyon olvassunk ilyenről egyébként az evangéliumokban, azért ez egy nagyon kemény dolog, hogy Jézus így valakiket így ott hagy és elmegy, így konkrétan faképnél hagyja őket, de ebben a helyzetben az van, hogy teljesen világos a motiváció Jézus számára, hogy ezek az emberek megbotránkozást akarnak, kísérteni akarják őt, és nem ad nekik jelet. Gondoljátok el, hogy azok után, hogy meggyógyította a betegeket, hogy feltámasztott néhány halottat, hogy így csodákat tett, 5000 ember megvendégelése, tehát úgy rakjuk egymás mellé azokat a dolgokat, amiket tett. Jelet kérnek tőle, valami különlegeset, valami extrát, de azért, mert kísérteni akarják őt. És Jézus azt mondja, hogy nem fogtok jelet kapni. Egyetlen egy jel lesz, amit még megtesz, ugye a Jónás jele, ez a hagyományában volt, és feltámadt, ugye ez a, vagy egy kijött belőle, és ez a feltámadás. Ez lesz a jel. Nincs más. És keresztényként nekünk ebbe bele kell helyezkedni, hogy kérhetjük Isten vezetését, meg jeleket, oké, de hogy a legnagyobb jel a feltámadás. A legnagyobb jel, amit ő tett. És ennél nagyobb nem kell. És az utolsó, a Korintusi Levél, második Korintusi Levél 5. fejezetében van leírva, a 4-től a 7. versig, amiben arról olvashatunk, hogy hogyan is van velünk Isten, és hogyan kérhetjük és ragadhatjuk meg igazán az ő vezetését. 2 Korintus 5:4-7. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, mint hogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogolatta nekünk a lelket. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg testben lakunk, távol lakunk az Úrtól. Mert hitben járunk, nem látásban. Amíg a földön élünk, és a Krisztust követjük, akkor is ott marad a sóhajtás. A természetes része az életünknek, hogy kérjük az Isten vezetését, és bizonyos dolgokban kapjuk, de maradnak olyan dolgok, ami kérdés marad. Potenciálisan félre fogjuk érteni az Isten vezetését. Elő fog fordulni, hogy utólag rájövünk, hogy amiben nagyon biztosak voltunk, hát azt kicsit túltoltuk, meg lelkesek is voltunk, vagy valakivel együtt sodródtunk, és akkor azt értettük meg, hogy, és kiderül, hogy nem teljesen. És közben nem vagyunk egyedül. Gedeonnak azt hiszem ez volt a legerősebb pontja a jelkérésének, hogy ő totál egyedül volt. És Isten, amikor jelet ad, meg előtt az angyallal is találkozik, valahol ebben erősítette meg, hogy Gedeon nem vagy egyedül. Azt mondja az apostol, ebben a sóhajtozásban, amikor járjuk a földi utunkat, Isten a szent lelket adja mellénk. A szent lélek a zálog. A záloga annak, hogy lesz majd egy nap, amikor teljesen az Isten közelébe leszünk, és azt mondja az egyik helyen a mennyei beszámoló, hogy a trónuson ülő a bárány terelgeti őket már, akik ott vannak. Ezt tudjátok mi? Ez a beteljesült vezetés. Tehát amikor ott van a bárány, és látjuk őt, és valahogy, nem tudom amúgy, hogy mit fogunk, hogy merre fog terelgetni, tehát ezt nem tudom elképzelni, de ez a kép, ez nagyon-nagyon szép. a lélek zálogát adja nekünk hát. És a Szentlélek azt munkálja bennünk az Isten vezetésével kapcsolatban, hogy megtanulunk bizakodni. Hogy azt tudjuk mondani Istennek, hogy Uram, szükségem van a te vezetésedre, mutasd meg neked, de én mindeközben benned bízom. Nem gyanakodva imádkozom, hogy na, vajon most mi lesz? Na, vezetsz vagy nem? Na, velem leszel vagy nem? Nem. Te velem vagy. És rád bízom magamat. És megharcolom azt, hogy vannak kérdéseim is, de végső soron inkább bízom. És bízom abban, hogy megadod, amire szükségem lesz, hogy nem hagysz magamra, hogy végső soron megérteted velem, hogy mi az életemmel a terved. Ezt jelenti az, hogy hitben járunk, és nem látásban. Nem tudom, milyen élethelyzetben vagy most. Lehet, hogy egy ilyen békés időszak, vagy egy új kezdet, vagy különösen egy olyan szakasz, amikor nagyon kellene a vezetés. Azt tudom csak mondani, hogy Isten veled van, és veled lesz, és adja neked a lélek zálogát. És tanít erre, hogy mit jelent hitben járni, és nem látásban. Jézus is azt mondja Tamásnak, mivel láttál, hiszel, de boldogok, akik nem látnak és hisznek. Hát adja nektek Isten ezt a hitet, adja nektek a türelmet, és adja meg nektek a vezetését sokféle módon, hogy legyen ilyen bizonyságotok, amit megosztotok másokkal is, hogy legyenek ebből szép történeteink, ahogy az Isten vezet és tart bennünket. Amen.
És szeretnénk úgy látni magunkat, hogy te látsz. És mindezt a hazugságot, amit elhittünk, akár a környezetünkből, akár saját magunktól, vagy a gonosztól, vagy bármilyen forrásból arról, hogy kik vagyunk és kik nem vagyunk, ezeket a hazugságokat tisztogass ki a szívünkből. Különösen kérünk azért, ha olyan közegekbe, kapcsolatokba éltünk, a családunkban, a környezetünkben, a munkahelyünkön, olyan mérgező kapcsolatokban, ahol elhitették velünk, hogy rosszak, értéktelenek, semmire kellők, és megbízhatatlanok vagyunk. Köszönjük, hogy te felírod ezeket, a hazugságokat. Segíts a te igazságot ragaszkodni. Köszönjük, hogy a te szeretett gyermekeid vagyunk Krisztusban. Kérünk, hogy így újíts meg, és vezess bennünket, Istenünk. De nem csak magunkért kérünk, hanem azokért is, Urunk, akik a környezetünkben vannak. Áld meg így a te vezetéseddel a gyülekezetünket, és kérünk így a gyülekezetünk presbitériumáért, lelkészeiért, hogy vezess őket kisebb és nagyobb döntésekben is. Imádkozunk így az egyházunkért, imádkozunk így a keresztény testvéreinkért, a szerte a világon, hogy minél inkább meghalljuk a te szavadat, és éljünk hiteles és Krisztusi életet. Maradj velünk, Urunk, és hallgass meg, amikor a tőle tanult imádsággal is imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen.